Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
Presszer Gábor, a mai beszélgető társam, ismét nagy szeretettel köszöntelek, szia!
Köszönöm, mindenkinek szép napot, jó estét, jó éjszakát!
Nyilván nem szeretném megbántani az összes visszatérő vendégemet, de te vagy a kedvencem a visszatérő vendégeink közül.
Hát ez nagyon megtisztelő.
És annyi minden köszönöm. Megbeszélni valónk van, hogy nem tudom, hogy hol kezdjem, de... Haladjunk fordított sorrendben, jó? Mert szeretnék beszélni a koncertedről, amiről előre beszéltünk, tehát még a koncert előtt, de hát azóta mi nem találkoztunk, és én szeretném azt is kibeszélni veled. De ennél van egy frissebb aktualitás, mégpedig a Pinocchio, amiről talán már a korábbi beszélgetéseink kapcsán így említést tettél, de akkor még csak nagyon készültél rá. Most azonban, amikor mi beszélgetünk, akkor túl vagyunk a bemutatón, egészen pontosan a bemutatókon. És akkor ezt először ezt tegyük helyre, hogy miért kellett egy színházi darabnak kettő bemutató?
Azért, mert a két olyan szerep van. Ugye van egy páros a darabban, a róka és a macska. Uh-huh. A rókát a Hegyi Barus játsza, és a macska az egyik szereposztásban a Kern Andris, a másik szereposztásban pedig a Seres Zoli. Uh-huh. És van még egy szerep, az őszhajú tündér, akit viszont a Halász Júci játszik az egyik szereposztásban, és az Igó Évi a másikban. És ilyenkor úgy illik, hogy nincs olyan, hogy első meg második szereposztás, uh-huh. És akkor mind a kettőből van bemutató, és ez meg is történt szombat-vasárnap.
Hogy sikerült? Egyáltalán
ezt nagy nehén mondjam el.
Hát jó, de nyilván ott voltál mind a kettőn.
Persze, de hát mert érezhetően elég jó sikerült.
Ilyenkor én azt gondolom, hogy az alkotókat, a készítőket egy hatalmas nagy várakozás előzi meg. Most azonban azt éreztem, hogy a közönséget is. Mert hogy egy olyan darabról van szó, amit szerintem mindenki ismer. Vagy jó-e ezt újra nézni, most például színházi környezetben? Mit mondanak?
Egyelőre még nem érkezett meg az első rossz kritika.
És
ez jó, hát egyébként bármikor megérkezhet. Uh-huh. És ezzel semmi baj nincs. Azok, akikkel mi beszéltünk, vagy akik írtak, vagy akik jeleztek, vagy akik éppenséggel a nyilvánosság előtt mondták, azok egy csomó jó dolgot mondtak. Hmm. És valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy te mondtad, hogy ezt a darabot mindenki ismeri.
Ezt gondolom.
És valójában igen, ennek a darabnak a felületét azt lehet mondani, hogy nagyon sokan és nagyon sokszor hát megpróbálták megírni. Uh-huh. Ebből egy csomó olyan lett, amit az egész világ ismer, uh-huh. de ezek nem, egyik se pont ugyanarról szól. Tehát a Pinocchio történet az úgy hagyja magát, hogy üzeneteket tudjál vele közvetíteni. És mondjuk nekem a leginkább tetsző üzenet az a nem olyan rég megjelent Del Toro féle animációs uh-huh. film feldolgozás, én azt nagyon-nagyon szépnek tartom.
Annak abban mi az üzenet? Mi az, ami számodra üzeneti, vagy üzeneti jelleg?
Nekem is az volt az elképzelésem, és akkor hadd mondjam úgy, hogy a Dusán meg én úgy álltunk neki, hogy nem biztos, hogy egy jó fej Pinocchio azzal nyeri el a jutalmát, hogy emberré változik, mert hogy egy jó fej Pinocchio, azaz egy jó fej fabábú, az ér annyit, mint egy nem tudom, közepesen jó fej ember. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsikét kicsavart dolog, de valójában Aztán néhány hónappal később, amikor mi ezt elkezdtük így mondogatni így a csapatban, néhány hónappal később óriási örömömre a Del Toro ennél sokkal sarkosabban kimondja, hogy, hogy fogadjunk el mindenkit olyannak, amilyen, és ne akarjon mindenki megfelelni a társadalom, ne kelljen mindenkinek megfelelni, ne az legyen egy jutalomhelyzet. És én valahogy ezt olyan szépnek találtam, és továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy egy ennyire különleges figura, egy ennyire tüneményes mesefigura, mint a Pinocchio, az nem kell, hogy emberré váljon, nem lesz tőle több.
Innen folytatjuk a beszélgetést, maradunk a Pinocchionál, jó? Csak annyi minden kötődik most ehhez az előadáshoz, a Kottás könyvtől kezdve engem érdekel az egész darabnak az építése, nem a felépítése, hanem az építése, hogy van miről beszélgetünk. Presser Gáborral beszélgetünk, és ha már belekezdtél ebbe az előbbi történetbe, hogy a Pinocchio egy olyan történet, ami megengedi, hogy az ember újfajta üzeneteket társítson, vagy saját üzeneteket társítson mellé, akkor arról beszéljünk egy kicsit, mert én teljesen laikus vagyok, hogy mennyire lehet belenyúlni egy ilyen klasszikus műbe. Tehát ilyenkor, amikor az ember elhatározza, hogy feldolgoz egy műt, amiről én azt gondolom, hogy tényleg, vagy művet, bocsánat, amiről azt gondolom, hogy mindenki ismeri, akkor mennyire lehet attól eltérni?
Hát én azt gondolom, hogy az én hosszú színházi tapasztalatom azt mondja, hogy nincs kímélet. A Pinocchionál sokkal irodalmi értékben sokkal nagyobb műveket is szó nélkül átírnak, húznak, kivágnak belőle, beleírnak, áthelyezik másik korszakba. Tehát a színház az tulajdonképpen erre van. A Pinocchio történet 120-30 valamennyi évvel ezelőtt egy újságban jelent meg, mint folytatólagos mese, ha nem tévedek, akkor a Hétvégeken. És tulajdonképpen hát nem egy hát nem egy ilyen nagyon nagy irodalmi értékként számon tartott mű, hanem egy izgalmas történet, talán pont az, amit kérdeztél, hogy a feldolgozhatósága, meg az átdolgozhatósága talán az benne a vonzerő. Valójában egy ilyen tanmeseszerű dolog volt ez az én olvasatomban, amit a Kollódi írt, és arról szólt, hogy a rossz gyerekek így vagy úgy megbűnhődnek. Hát hogy most ez egy kegyes bűnhődés el, hogy megnő az orra, hogyha füllent, vagy szamára változtatják. Hát ezek ilyen gyereknevelő mesék voltak az ezelőtt 130 évvel ezelőtti társadalmi elképzelések mentén. Vagy az akkor elfogadott gyereknevelési elképzelések mentén, ami ugye azóta nagyon sokat változott, és nagyon sokféle módon próbálták ezt azóta is megmagyarázni, illetve feldolgozni, úgyhogy az én válaszom arra, hogy amit kérdeztél, hogy igen, tehát nagyon-nagyon kiméletlenül nyúlnak hozzá irodalmi művekhez, és most a kiméletlent én idézőjelbe
értem.
Tenném, mert sokszor olyan is van, hogy megjavítják.
Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban ismertem meg Pinocchio történetét, arra nem emlékszem, hogy mondjuk rajongtam volna érte, viszont amikor a gyermekeim megszülettek, és még kicsik voltak, és sokszor ültünk le különböző meséket nézni, akkor azt vettem észre, hogy az én gyerekkoromban megismert és megszeretett mesefilmeket vagy meséket kevésbé szerették. A Pinocchio viszont kivétel volt, mert azt tudtuk együtt nézni. És azon kaptam magam, hogy nekem felnőttként, vagy már apaként sokkal inkább tetszik Pinocchio, maga a történet, mint gyerekként. Hogy te mikor találkoztál vele először, és hogy változott-e benned maga a történet, vagy úgy javult-e az idő előre haladtával?
Nem emlékszem, hogy mikor volt az gyerekkorom, de nem hagyott bennem mély nyomot. Van olyan barátom, vagy éppenséggel az unokaöcsém, az azt írta nekem, hogy ő gyerekkorában nem szerette a Pinocchio. Aha. Pont azokért, amiket mondtam, hogy ilyen nagyon-nagyon ilyen büntető.
Igen.
Sugallatok vannak ebben a dologban, és én azt gondolom, hogy a Pinocchioból rengeteg szálat lehet kihúzni, és azt rengetegféle módon lehet újrafonni, vagy újrafesteni, vagy mondjuk nem kevésszer újra cukrozni. És nekem nem tisztem ezt... Hogy a zenéért felelek.
Értem.
Nem tisztem ezt elmagyarázni, mert sokan vagyunk, akik a csapatban voltunk, és azt gondolom, hogy nem egyformán magyaráznánk el a dolgot. Tehát nem volt valami olyasmi az idézőjelben alkotás közben, ami lett volna egy jelszavunk, hogy ennek ilyennek vagy olyannak kell lennie. És valahogy magától adódott, és valahogy a színpadon ez egy csomó olyan emberi sugallatot generált, hogy azt lehet mondani, hogy a miénk is azt gondolom, hogy megállja a helyét a többi Pinocchio között.
Azért mertem ezt így tőled kérdezni, tudom, hogy te a zenéért felelsz, de hogy a Víg Színházban, amennyire én tudom, nem feltétlenül mennek olyan gyerekdarabok, amelyek a gyerekeknek szólnak. A Esti Színházban, ami a Víg Színházzal rokon, ott nyilván, és is vittem a gyerekeimet oda gyerek előadásra. De hogy ez a Pinocchio előadás a Víg Színházba készült, ez azt jelenti, hogy ti most a felnőtteket szerettétek volna meglepni ezzel az előadással, hozzájuk szeretnétek szólni?
Nem, nincs ez így széjjel választva, mint ahogy a Padlásnál azt mondtuk, hogy 9-től 90-ig, mert nem is gondolkodtunk olyanban, hogy azt mondani, hogy ez felnőtt darab, vagy gyerek darab. Most a Pinocchio-nak van egy ilyen alcíme, hogy családi road movie. Én azt gondolom, és azt hiszem, hogy egyébként úgy is hirdetjük, hogy 10-től 100-ig, tehát hogy egyfajta a padlás utáni picikét odén moccantunk.
A padlás a felnőtt generációnak.
Igen, hogy akkor nem 9-től 99-ig, hanem 10-től 100-ig. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz lenne szétválasztani. Hogy ez biztos, hogy nem csak gyerekdarab. Ez inkább azt gondolom, hogy amennyire most néhány előadás után, hát úgymond ki lehet mondani dolgokat, vagy gondolatokat, akkor azt mondom, hogy ez biztos, hogy nem vagy gyerek, vagy felnőtt darab, hanem inkább azt mondanám, hogy olyan is.
Darab, amit lehet ajánlani, vagy lehet nézni akár családilag is, ez jó. Hogy hol kapcsolódik be a zeneszerző egy színházi mű készítésénél, erről fogunk beszélgetni. Presser Gábor a vendégem, úgy szoktunk magunk között egyébként a pultos lányommal, Andreával beszélgetni, hogy a mi pici bácsink, mint nem lennél mindenki, de hogy a miénk is vagy.
Hát köszönöm.
És ezt engem mindig érdekelt, hogy amikor elindul egy folyamat egy színházban, hogy akkor lesz egy új darab, és nyilván azt ki kell választani, hogy akkor azt kiírja, kirendezi, kik szerepelnek, stb. Azt gondolom, hogy a zeneszerző nálatok adott, de hogy hol kapcsolódsz be? Tehát amikor már kész van a szöveg, könyv, tehát hogy tudjuk, hogy magának az előadásnak mi lesz az üzenete, vagy jóval korábban, tehát a zene akár befolyásolhatja azt is, hogy miről szól, vagy hogyan szól a darab a nézőkhöz.
De azt gondolom, hogy én nem tudok általános receptet mondani, vagy mutatni. Ugye most 50 éve, hogy a képzelt riporttal elkezdődött az én életem a Vígszínházban. A képzelt riport esetében mi példánynak hívjuk, de valójában talán a közönség jobban elfogadja, úgyhogy forgatókönyv.
Aha.
Tehát ugye az első variáció lehetett még, amikor a Marton Laci, akit akkor még nem ismertem, felhívott, és azt mondta, hogy találkozzunk, mert ezt és ezt meg akarja velem beszélni. És tulajdonképpen felolvasta az első felvonást nekem a színházzal szemben lévő akkori Berlin söröző kertjében, ez 72 nyara volt. És ugye 73. március 3-án volt a bemutató, 72 nyarán ez egy, úgy mondhatnám, hogy egy jó állapotban volt a könyv, tehát kézben volt, nem az volt, hogy az író még csak ígérget, és a színház már a haját tépi, hanem ez kézben volt ez a könyv, hosszú volt az első felvonás, akadozott, de azért úgy lehetett látni, hogy miről van szó, és valójában én úgy eléggé haboztam, hogy ebbe beszálljak-e, és meg is mondtam ott rögtön. Antonnak eléggé, hogy mondjam, jól lehetett őszintén beszélgetni. Uh-huh. Ugye két egymást nem ismerő ember ült egy asztalnál, és akkor mondtam neki, hogy hát eléggé habozom, és nem nagyon tudom, hogy ez... És akkor kérdezte, hogy de mi a baj? És akkor én mondtam, hogy itt vannak olyan dolgok ebben a darabban, ami nekem olyan nagyon nem tetszik, és akkor ő mondott egy kulcsmondatot, ami nagyon érdekes, és megmaradt nekem ez alatt az 50 év alatt, és ez az volt, hogy de hát akkor dolgozzunk rajta. És tulajdonképpen ez egy olyan mondatot, hogy nagyon nehéz azt mondani ilyenkor, hogy ne dolgozzunk rajta, igen, hanem ez egy olyan fölkínálása annak, hogy esetleg a szuverenitásod nem sérül, hogyha beszállsz egy ilyen csapatba. És akkor ott, hát nem kisebb emberrel dolgoztam együtt, mint Radnóti Zsuzsával, a Vígszínház akkori dramaturgiával, és a Martonnal, és hát rendesen cibáltuk széjjel a dolgokat, tehát húztunk belőle jeleneteket, kihagytunk. Nem azt mondom, hogy én voltam az első hegedűs ebben a dologban, de nagyon-nagyon szabadjára volt szabad engednem a gondolataimat. Ez nem azt jelentette, hogy úgy lesznek a dolgok, ahogy én elképzelem, csak meghallgattak. És ahhoz képest, hogy egy totális outsider voltam, egy színházi zöldfülű, tehát olyan, aki még soha nem dolgozott nagy színházban, ahhoz képest nagyon megtisztelő módon, nagyon-nagyon jól kezeltek. Utána a következő darabnál, a 30 éves vagyoknál, ott a Bereményi Géza és a Kern Andrés írta a Radnótival és a Martonnal a darabot. Itt ezek különálló jelenetekből szövődött össze egy ilyen darab. Itt aztán már magától értetődő volt, hogy kortársa, mégsem a Déri Tibor volt, sőt, hát a Déri Tibor képzelt riportját Pós Sándor írta át, aki azért hozzánk képest mégiscsak egy apa figura, korabeli ember volt, vagy mondjuk legalább 15-20 évvel volt idősebb, ha jól gondolom, és itt ilyen korunkbeli emberek írták a darabot, itt még könnyebb volt a helyzet, és Marton, aki nagyon értett a zenés színházhoz, pedig ő sem készült rá. Igen. Ő nagyon meg tudta mondani, hogy egy-egy jelenetben hova kell egy dal, hogy egy-egy jelenetben miről szóljon egy dal, és akkor ezen el lehetett vitatkozni, néha mások is mondták, néha a Géza mondta, néha én mondtam, néha a Zsuzsa mondta. A lényeg az az, hogy az egy ilyen, kicsit ilyen egyfajta kalákában dolgoztunk. Aztán jött a Jó estét nyár, ahol a fejes Kerek Perec megmondta, hogy velem végig akarja olvasni a darabot napokon át, hogy hova kerüljenek dalok, mert nem kis meglepetésemre ő akarta megírni a dalszövegeket. Ez egy egészen különös helyzet, ugyanis én azóta sem olvastam Fejes Endre verset. Tehát én nem tudtam arról, hogy ő nemhogy dalszöveget tud írni, ami egy szakma is, igen, hanem hogy ő egyáltalán mondjuk rímekbe szedve írt volna bármit is. Akkor ez egy ilyen nagyon fura helyzet volt, és nagyon érdekes volt, hogy a Fejes akármennyire is konokul úgy hajtogatta, hogy ő akarja megírni a dalszövegeket, de valójában én mondtam neki, hogy azért jobb lenne, ha a Dusán ott lenne velünk, és egy rossz szava nem volt. Azt mondta, jó, az egy jó gyerek, vagy nem tudom, ahogy mondta. És így ültünk hármasban, és gyúrtuk a darabot. És ugye a Fejes Endre ott ült, aki írta, és azért a Jó estét nyár, Jó estét szerelem túl azon, hogy egy nagyon izgalmas olvasmány, azért az eléggé irodalom. És egy szava nem volt, hogy ott belenyúlkálunk az ő művébe. Tehát minden mindig egészen másképp történnek meg a dolgok.
Az például, hogy a Pinocchio most megy a Vígszínházban, hogy gondoljak én rá, aki még nem látom, hogy ez egy zenés darab, vagy egy darab, amiben viszonylag sok zene van?
Igen.
Egyáltalán mi a különbség a kettő között?
Igen.
Te hogy
én gondolsz nem rá? Tudom, én nem tudom, hogy hol kezdődik, hogy zenés darab, és hol végződik, és hol kezdődik, hogy egy darab, amiben sok dal van. A Pinocchio egy darab, amiben 22 dal van, szóval nagyon sok dal van. Hogy ezt hívják-e zenés darabnak, vagy zenés játéknak, bármit odaírhatsz.
De nem dalokkal van elmondva a történet? Nem tudom, hogy
nem, de a dalok bizonyos jelenetekben kulcsfontosságúak. Tehát, hogy bizonyos jelenetek a dalokban manifesztálódnak, és tulajdonképpen kevés prózával. Tehát vannak olyanok, és van olyan is, ahol valakinek olyannya van, hogy el kell énekelnie egy dalt, és akkor úgy kijön belőle. Vagy én remélem, hogy így hallják azok, akik ott ülnek a nézőtére.
Reszter Gáborral beszélgetünk. Ami még érdekessé teszi számomra, és gondolom nem vagyok vele egyedül, a Pinocchiót, ami a Vígszínházban újként most megy, hogy te most megint Dusánnal dolgoztál, ami nem meglepő, mert Dusánnal nagyon sokat dolgoztál, de színházban, színházi darabon, ha jól emlékszem, több mint 20 éve? 25 éve? De az is lehet, hogy több. Nem dolgoztatok együtt. Talán a padlás volt az utolsó, amit közösen készítettetek.
Igen, és az 35 éve.
Akkor az 35, volt. Igen. Hirtelen nem bírtam kiszámolni, igen, mikor volt 88.
Nem. Nem, de valahogy nyilván szívesen dolgoztunk volna, hogyha valami olyasmi akad a kezünkbe. De furcsa módon nem. Nem akadt
olyasmi. Ilyenkor ki dönt arról, hogy ti együtt dolgoztok, hogy a szöveget a Dusán fogja megírni. Te, mint zeneszerző, a színházban bárki?
A színház vezetése megkérdezett, hogy mit szeretnék, és mondtam, hogy a Dusánt szeretném. Jó, és akkor föl is hívott, fölhívom. És fölhívtam a Dusánt, és mondtam, hogy én vagyok a nagykövet.
És egyből igen mondott?
Igen.
De azért, mert te kérted, vagy mert mondjuk a Pinocchio neki is fontos?
majdnem 50 éve dolgozunk együtt, pontosan tudta, hogyha én azt mondtam, hogy igen, akkor az olyan, hogy ő akkor abba nyugodtan beszállhat, mert...
Nem tud rosszul kijönni belőle.
Nem, dehogy nem. Dehogy nem, hát mint ahogy én is tudok rosszul kijönni belőle, hanem egyszerűen azért, mert tudja azt, hogy ha én őt kérem, akkor én komolyan gondolom, hogy ezt csinálni kéne, hogy ez jó játék lesz, hogy ez egy nagy kihívás, tehát azt gondolom, hogy nem kellett neki nagyon sokat gondolkodnia, mert tudta, hogy én már sokat gondolkodtam.
És te miért a dusára gondoltál?
Hát igazság szerint, hogy mondjam, a padlás után eléggé logikusnak tűnt, hogy ő rá gondoljak, mint ahogy abban a kérdésben, amit föltett a Vígszínház igazgatója, hogy hát BB, mondd meg, hogy kivel akarsz dolgozni, abban benne volt a válasz, hogy fölhívod-e a dusánt.
BB, mint pici bácsi?
Ja.
BB? Már a pici bácsit is rövidítjük.
Hát persze, hála Istennek.
Ez jó. Csak majd aztán megint elkezd mindenki majd így hívni téged.
Ja, nem. Most már egyébként sokan hívnak már itt, de...
Dusánt is szerettük volna egyébként vendégül látni, ezt most nem neked mondanom a hallgatóknak, de hát a Dusán nem az a fajta ember, aki olyan élhal a nyilvánosságért. Ezt én jól gondolom, ugye?
Igen.
Az, hogy a Dusán megint egy olyan Presser zenés darabhoz írt szövegeket, mint például a padlás, az ilyen majdnem, hogy garancia a sikerre. De ha jól tudom, akkor a padlás megszületésekor nem is feltétlenül a padlást szerettétek volna megírni. Tehát valahol elvonultatok egy ilyen alkotó táborba, hogy megszülessen valamilyen mű, és aztán az nem született meg, viszont a padlás igen. Vagy volt-e most is ilyen elvonulás?
Tehát, hogy pont így volt a padlás, a padlásnál valóban nagyjából úgy volt, ahogy mondod, tartoztunk egy Zorán lemezzel.
Igen.
Tehát volt egy határidő, amire kérte a kiadó, már nem tudom melyik, hogy készüljön el a Zorán lemez anyaga, és mi meg nem voltunk készen. És akkor egy kicsit ilyen pánik helyzet volt, hogy hát ilyet nem lehet csinálni, meg nem hagyhatjuk cserben az orán, és eszünkbe jutott, hogy ha nem vagyunk a városban, akkor nem vagyunk elérhetők, akkor egyszerűen nem megyünk el dolgokat elintézni, hanem maradunk és ülünk a zongora mellett. És hogy menjünk el alkotóházba, életünkben nem voltunk egyikünk sem alkotóházba, csak fizettük az alkotóházért járó tagsági díjat a Magyar Alkotó Művészek, mit tudom én, szövetség, nem tudom.
De én nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy ezért fizetni már kell, hogy használja.
Azt nem tudom már, hogy azért kellett-e úgymond külön fizetni, de egy ilyen tagdíjat fizettünk ebbe a szövetségbe. És akkor elmentünk, és neki láttunk az Zorán anyagnak, és úgy szépen lassan, úgy akadozva kezdett elindulni, és volt rá egy hetünk még, és azért ez mind félkész dalok, tehát olyan dalok voltak, amikkel már mind foglalkoztunk. Ez nem úgy volt, hogy most már írjunk neki valamit, hanem ez halál komoly munka volt, csak éppenséggel nem voltunk kész. És akkor nem tudom én, a harmadik napon jó fáradtak voltunk már, és akkor a Dusán kitalálta, hogy menjünk el futni. Hát én nem akartam, menjünk el futni, hát életemben nem futottam.
Hát igen, most jó, hogy ezt
vagyis
mondtad.
Vagyis futottam, amikor még kosárlabdáztam tinédzser koromban.
Nehéz rólad elképzelni, hogy így kapcsolódsz ki, hogy futsz.
Ja, és kimentünk térdigérő hó volt, úgyhogy hála Istennek a Dusán, aki ilyen megszállott.
Ez jó?
Mert ő ilyen megszállott futó volt. Aha. Tehát ő minden nap ment a nem is tudom milyen rétnek vagy erdőnek hívják ott Nagy Erdő, vagy hol?
Van ilyen.
Igen, na szóval ott minden.
Mondjuk ott a Debrecenben van, de...
Akkor nem ott.
Nem. Ja, de egyébként tényes való, hogy futás közben, főleg ha szabad levegőn fut az ember, az oxigén sokkal inkább dolgozik az ember szervezetében.
Hát erre nem emlékszem, én arra emlékszem.
Az agyba is több oxigén jut.
Hát ilyesmi egyáltalán nem jött ki. Inkább az, hogy a térdigérő hóban a dusán is nagyon hamar föladta.
Értem.
És akkor visszamentünk, levettük az összes ázott göncöt magunkról, és a dusán kipakolta a zsebeit, és kivett egy ilyen kis notesz-szerűséget, és ott néhány noteszlap külön, és azt mondja, hogy jaj, ezt hoztam, hogy olvasd már el, hogy mit szólnál. És elolvastam, és ez volt a padlás alaptörténet, mondjuk most nagyképűen azt lehetne mondani, hogy a szinopszis.
Aha.
És benne már teljesen készen, de szórószóra készen a Nem szólnak a csillagok.
De jó.
És mondom, hogy hát ez nagyon jó, és akkor elkezdtünk vacakolni ezzel. És tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt, hogy egy elég jó Zorán lemezt csináltunk, mert a hétnapos munka harmadik napján déltől, nem tudom én, éjjel kettőig a padlással őrjöngtünk, és játszottunk mindenféléket, hogy ilyen dal, olyan dal, a dusán írt sorokat, mondta, játszott, és tökre feldobottunk, és másnaptól meg már úgy ment az Zorán lemez, mint a karikacsapás. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a dolog. Aztán hazajöttünk, és kezdődött ugye a padlással egy ilyen nagyon hosszú folyamat, aminek volt a vége az, hogy 88. január 28 vagy 29-én színpadra állt.
Vagy most elvonultatok-e, vagy hogy készült a Pinocchiohoz a zene? Vagy hogy készültek a dalok, egészen pontosan erről fogunk beszélgetni. Presser Gáborral beszélgetünk. Érdekes ez a történet, amit elmeséltél, hogy készült annak idején a padlás, hogy jött eleve az alapötlet. Viszont én azt tudom, hogy de most nagyon elfoglalt voltál az utóbbi időben a saját koncertjeid kapcsán, és nem tudom, hogy volt-e idő arra, hogy mondjuk megint egy alkotóházba menjetek, vagy most teljesen más munkamódszerrel álltatok neki a Pinocchio dalainak. És még az is érdekelne, hogy azok a prózai mondatok, amik még elhangzanak a Pinocchioban, ahhoz például a dusánnak van-e köze? Vagy csak a dalszövegekhez?
Jó, akkor hol kezdjem?
Hát az elején. Elvonultatok-e?
Nem vonultunk el, hanem otthon dolgoztunk, és hát elkezdődött az egész egy olyan másfél évvel ezelőtt, tehát tavaly nyáron, és elég hamar elkezdtek dalok úgy felállni, hogy úgy mondjam, és akkor még utána rengeteget dolgoztunk velük, de egyre több dal volt készen, és akkor tulajdonképpen idén január körül már elkezdődött a betonítás. Én akkor már láttam, hogy ha akkor lesz kitűzve úgymond a második dátum a bemutatóra, mert az első bemutató az nagyon az első elképzelése. Értem. A bemutatónak az túl rövid idő lett volna, túl hamar lett volna, és akkor jött ez az
december
9, október 9 volt az első próbanap. És akkor én már láttam, hogy az én aréna koncertjeim miatt a nyár kiesik, amúgy is a színházi munkajogi szabályok szerint egy színház nem dolgoztathatja a társulatát a nyári szünetben, tehát nem lehet azt mondani, hogy énekórák lesznek, vagy tanulunk énekelni, mert a nyári szünet az a színészé. És akkor elkezdtünk számolgatni, hogy mikor mennyi idő van, és én azt mondtam nagyon határozottan, és elsőre nem nagyon ünnepelve az ötletemet, már úgy értem, hogy mások által, hogy el kell kezdeni a betanítást még január-februárban. És a végén tulajdonképpen egy kicsit erőszakosnak is kellett lennem ahhoz, hogy ez megtörténjen, és nagyjából tudták a színészek a dalokat, sőt, mindenkivel felvételt készítettem, aki már úgy állt, a dalok nagy többségéből a nyári szünet előtt, tehát a 2023-as nyári szünet előtt. És akkor tudtam, hogy onnantól az én koncertemmel kell foglalkozzak, és akkor ez így is volt, és a koncert megtörtént szeptember 29-én, és nem 29-ot, a főpró 30-án és 1-én, és 3-án vagy 4-én, tehát vasárnap volt a utolsó koncertem. Igen. Az arénában, és szerdán már pinokkióztunk. És hát volt rá egy nagyon szűk 2 hónap.
A szűk?
Az azért szűk, mert attól kezdve, hogy a rendező karmaiban vagy, attól kezdve neked semmire nincs időd. A rendezők ilyenek, ők rendezni akarnak, és arra gondolnak közben, hogy a zeneszerző, vagy szóval mindenki más megoldja szépen párhuzamosan, és én ezt már nagyon jól ismerem.
Én, ha rendező lennék, és te lennél a zeneszerző, ugyanezt gondolnám, hát ki más oldaná meg, mint te.
De egy ráadásul egy nagyon-nagyon szeretetreméltó ember a Pinocchio rendezője, a Keresztes Tomi, tehát én nem akartam azt, hogy a nyakán üljek, hogy most már hagyd abba a próbát, mert én akarok próbálni, úgyhogy ez az előre fölkészüléshez jelentett, ez többet jelentett, mintha elmentünk volna alkotóházba.
Ami még érdekel ezzel kapcsolatban, én soha nem írtam még zenét. Szöveget már igen, de azt is leginkább saját magamnak. És azt is tudom, hogy amikor valaki direkt valakinek ír zenét, akkor nagyjából tudja, hogy annak milyen a karaktere, milyenek a képességei. Amikor készül egy színházi darab, és most maradjunk a Pinocchionál, akkor te már tudod-e, hogy abban a szerepben kik lesznek? Tehát amikor a zene születik, akkor már van szereposztás? Tehát tudod, hogy kinek a hangjára, karakterére írod a zenét?
Az én életemben így volt. Tehát most nem akarok visszamenni a világ végéig, vagy a világ elejéig, de mondjuk pontosan megvolt a padlás szereposztás. És én pontosan tudtam, hogy meddig ér a takaró, hogyha egy Kaszás Attila énekel egy dalt. És ez egy nagyon nagy csapda helyzet, mert hogyha egy színházból kikerül egy darab, és elkezdik másik színházak játszani, akkor ott lehet egy olyan színész, aki fantasztikus és zseniális, de éppenséggel nem olyan hang, vagy nem olyan karakter. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, amikor egy bizonyos színház felkérésére, vagy éppenséggel csak úgy te írsz egy darabot, és egyszer csak azt látod, hogy ott van előtted a szereposztás, és akkor arra gondolsz, hogy hát akkor itt ezt most meg lehet próbálni. Aha. Akkor itt erre nekem erre lehetőségem van. A Pinocchionál például én nagyon sokáig azon gondolkodtam, és beszélgettünk arról a Dusánnal, hogy lehet-e olyan dalt írni, amilyet egy fabábú tudna elénekelni. Tehát, hogy kell-e, hogy az a dal annyira egyszerű legyen, vagy most akkor, ha egy gyerekes dalt írunk, azt nem szerettünk volna, azokat nem bírjuk, hogy akkor milyen, amikor fabábus dalt írsz.
Aztán rájöttünk,
hogy fabábus dal. Hát ez az. És akkor rájöttünk, hogy ez egy jól elszórakoztunk ezen, elröhögtünk, és rájöttünk, hogy ilyen nincs.
Eszembe jutott egy szó, erre faragatlan. Tehát vannak ilyen dalok, de az ne feltétlenül színházban
van. Nem, igen. Úgyhogy szóval nagyon nehéz recepteket adni. Általában azt lehet mondani, hogy ez mindig egy nagyon furcsa és izgalmas dolog, hogyha egy darabodnak van esélye, hogy kikerüljön az anyaszínházból, hogy akkor milyen lesz, milyenre rendezik, mit húznak ki belőle, mit próbálnak beleszuszakolni, milyen gondolatok érkeznek, és hogy éneklik el. Például az, hogy éneklik el a dalaidat.
Ezért is született meg maga a kottás dalos könyv, tehát a Pinocchio kottás dalos könyve, hogy esetleg bárhol máshol felhasználható legyen?
Hát kottát illik, tulajdonképpen illenék kiadni az ilyes fajta dolgokból, mint ahogy van kottája a képzelt riportnak, és van kottája a padlásnak is.
De kiadott.
Már úgy értem, hogy kiadott kottája van. Mm. És akkor arra gondoltunk, hogy hát minek várjunk, a képzelt riport kotta, nem tudom én, lehet, hogy évtizedekkel.
Aha, tehát jóval
már annyit után késett mindössze, de a padlás kotta is éveket késett, és akkor most arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ez megjelenhetne a bemutatón, és hogy ez egy ilyen exkluzív dolog lenne, hogy tele van jelmezrajzokkal, tele van a díszletek rajzaival, és
hát én közben lapozgatom, mert vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy megkaptam ezt tőled, nagyon szépen köszönöm, és közben kérdeznék is, ha lehet, mert hogy én láttam már színházban olyan darabot, amiben zene volt, és hát általában a színházakban, a jobb színházakban egy nagyszerű zenekar játsza el azt a zenét, amit az adott zeneszerző megír. Olyat is láttam már, hogy Magnóról szólt, vagy nem biztos, hogy Magnót kapcsoltak be, de hogy felvételről szólt. Mennyire könnyen előadhatóra kell írni neked magát a zenét, hogy mondjuk tényleg azok is előadhassák, akik mondjuk kevésbé jó képességű zongoristák, mint te. Érted? Tehát, hogy nyilván te sokkal könnyebben játszod el, mert te írtad, meg te jobban is tudsz zongorázni.
Én egyrészt egy csomóan zongoráznak színházakban, akik jobban zongoráznak, mint én. Mm. És másrészt viszont azt gondolom, hogy nem szabad ilyenben gondolkodni, mert akkor elkezded élből vagdosni az ujjaidat, hogy mi lesz, hogyha ezt nem megyek? És szerintem nem szabad.
Tehát nem kell egyszerűsíteni a kottás könyvet ahhoz, hogy ezt bárki előadhassa.
A kottás könyvben vannak olyan minimális egyszerűsítések, amik azt szolgálják, hogy valakik, akik nem professzionális célból zongoráznak, hanem saját örömükre, ők is el tudják ezt játszani. Ezt például szokás az, hogy gitár kottát ugye fölé írnak a dallam fölé, oda teszik azt, hogy hívják, te vagy a gitáros.
Én csak énekes vagyok, tehát gitározni nem tudok, de láttam már ilyet, hogy oda teszik magát azt, hogy milyen akkordot kell lefogni, arra gondolsz, nem?
Igen. Az a, nem jut eszembe, hogy hívják, az a kis rácsos, ami a gitár hat fúrját és a lefogott ujjakat szimbolizálja.
Azokat
a
kis
picike kockákat. Na a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a kottának olvashatónak kell lennie, de nem könnyítetnek. És mert akkor, hogyha könnyített kottát kapsz, akkor valójában nem biztos, hogy visszakapod a zenét.
Veszer Gáborral beszélgetünk. Azt is tudom, hogy, és ugye volt már korábban példa a két könyvedben, hogy te használod a modern technikát is a könyvírás közben is, vagy a könyv megjelenése közben is, hát ugyanúgy QR-kódok voltak a korábbi könyveiben, mintha itt is, ebben a könyvben is vannak olyan QR-kódok, amik segítségével meg is tudjuk hallgatni azt, hogy mit kell játszani. Tehát, hogy valaki mondjuk a kotta olvasásból nem jönne rá, hogy ennek hogyan kell szólnia, akkor kap segítséget. Na de hát akkor én fel is használhatom egyből azt, ami ott szól.
Igen. A végül is igen.
Akkor nem kell lejátszanom, lejátszottam.
Persze, hát ez hülyeség, nem kell az embereket korlátozni. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy ugye minden dalhoz tartozik két QR kód, az egyik az arról szól, hogy meg tudod hallgatni a Vígszínházi eredeti hogy mondjam, szereposztás előadásában, a másik QR kód az adott dalt eljátsza a dal kíséretét úgy, hogy látod közben a kottát, mint egy ilyen videót, tehát megy előtted a kotta, és látod azt, hogy még azt is, hogy hol tartasz benne, és akkor, hát persze, hogy használhatod. Hát,
ez most így belegondolod, hogy ez mekkora feladat? Vagy ez is a te munkád egyébként?
Nem, a kottát én játszottam föl, tehát ez egy számítógép által elkészített kotta, és az én zenei munkatársam, aki a darabban végig mellettem dolgozott, a Gellért Robinik Péter, ő az, aki a kottamester, oda is van írva. Tehát én úgy hívom őt, hogy kottamester, ő az, aki ráncba tudja szedni a kottát, mert amikor te zongorázol, akkor és a számítógép ezt fölveszi, mint valamikor régen egy magnó, akkor a számítógép, amikor megjelenteti a képét, a kotta képet, akkor egy csomó dolgot a saját belátása szerint jelentett meg. Tehát magyarul olyan, mint hogyha szavakat, ha te prózát írnál bele, és ő szavakat másképp ír le, vagy másképp választ el, vagy más ékezeteket használna.
Értem.
És akkor kell valaki, igen, tehát...
Csak én arra gondoltam, hogy a QR kód nyilván egy oldalra visz, egy valamilyen internetes oldalra, hogy az kinek a munkája.
Csak az a Gellért Robinik Péter munkája, és az kizárólag oda visz, ahol az adott dalnak a kottája látható, illetve hallható, főleg hallható.
Van-e szerinted, hát most már néhány év tapasztalatod van, mondhatjuk így, van-e a Pinocchio dalai között olyan, ami önállóan is slágerré válhat, mint például a Fény év távolság, hogy más nem mondjak?
Hát ezeket nem tudjuk előre. Ezeket mi nem tudjuk előre. Azt tudom, hogy az nagyon valószínű, hogy a palacsintás dal, aminek nem tudom a címét, az már most is úgymond népszerű. És amikor egy próbát fölvett a Vígszínház videós csapata, és kitették május 1-én van a Víg majális, ugye az a Vígszínház születésnapi évfordulója, 1896 május 94 május 1-én nyitott a színház, és bocsánat, és akkor kitették, és aznak egy nagyon komoly nézettsége lett a balacsintás dalnak. De úgy különben nem tudom megjósolni, mint ahogy soha az LGT-ben is nem nagyon tudtuk megjósolni, hogy melyik lesz az a dal, ami bejön.
De jót tesz egyébként egy darabnak, ha van benne, hogy slágerré válik belőle valamelyik dal?
Nyilvánvalóan jót tesz. Tehát egy-egy darabnak azért az egy ilyen hogy is mondjam, mindenki számára gyorsan lehet hogy mondjam, ad egy segítséget ahhoz, hogy kapcsolj. Tehát hogyha most mit tudom én a Bicska Maxi tartnák rá, akkor fogod tudni rögtön, hogy na jó, hát akkor az a Koldus Opera. Na, tehát, hogy vannak ilyen híres dalok, amik ilyen emblémái.
De akkor úgy érzed, vagy most nem tudod megmondani, hogy ezekből a 22 dalból melyik az, amelyik így ki tudna
emelkedni? Sose tudtam. Sose tudtam.
Eszter Gáborral beszélgetünk, a Pinocchio előadás kapcsán kezdtünk beszélgetni, és én ígértem neked, hogy majd még a koncertre vissza fogunk térni, de még mindig a Pinocchioval kapcsolatban egy csomó kérdésem van, és mindjárt lejár az időnk. Úgyhogy maradjunk a Pinocchionál, hogy az... Én azt tudom, hogy te most úgy jöttél ide be, hogy már túl vagyunk a bemutatón, meg volt már előadás, de mégis próbáltál. És ha jól tudom, akkor Pinocchiót próbáltál. Vagy amikor már megvan, akkor is még az előadásokra külön-külön próbálni kell mindig újra? Változik valami? Vagy mit, ilyenkor még mit lehet próbálni?
Nem, hát ezt nem úgy próbának hívjuk a beénekeltetést is, próbának hívjuk azt, hogy a zenekarral meg kell nézni egy-két dolgot. Ugye egy színházi zenekar, amit a közönség nem olyan nagyon tud, egy színházi zenekar az mondjuk a Pinocchio esetében 9 emberből áll, és használunk benne olyan felvételeket, amiket én csináltam, amivel együtt játszik a zenekar, mert olyan hangszerek, amik nem egyértelmű, hogy megérné a színháznak egy harangjátékot megvásárolni, nem tudom, ilyen 9 millió forintért, azért, hogy 4-et ráüssenek. Aha. Tehát egy csomó ilyen dolog az egyet. Megy, de hát ez az egész világon így van, és ez a színházakban így működik. De a 9 ember az nem csak 9 ember, hanem a 9 muzsikus, az esténként 9 muzsikus, és összesen 22 vagy 24 muzsikusból áll. Tehát
hát nem mindig ugyanaz a 9.
Nem mindig ugyanazok játszanak, és akkor van ám, amikor kell egy kis tréning, kell, amikor újra kell felelevenyíteni dolgokat, kell egy kis bemelegítés.
És bármilyen felállásban játszanak, mindig ugyanúgy kell szólnia minden dalnak.
Hát valójában mindig ugyanúgy illene szólni, és hát csak remélni tudjuk, hogy ugyanúgy is fog.
Amikor megnézel egy elkészült előadást, és most megint maradjunk a Pinocchionál, akkor nyilván tudod az egészében nézni, de főleg a zenét figyeled, a zenészeket figyeled, hogy vagy magát a dalokat hogy adják elő?
Nem, de nyilván, hogy azt is figyelem, de én nem tudom elválasztani a dalokat a dalok környezetétől. Úgyhogy én most remélem nem hangzik nagyon nagy képűnek, én az egészet figyelem. Engem egyébként az egész érdekel, tehát ez az, ami egy ilyen munkacsapatban hol pont nagyon jó, vagy adott esetben pont nagyon nem jó, hogyha valaki az egészet figyeli, és úgymond mindenbe beleszól, vagy van véleménye. Van, amikor ez nagyon jót tesz, van, aki ezt jó néven veszi, van, aki ezt nem nagyon veszi jó néven, vagy éppenséggel nem akarja eltűrni. Hát ez mind már a nem tudom én, évezredek óta írott színházi, nagy színházi könyvnek egy-egy ilyen pici alfejezete, hogy ezek a dolgok hogy állnak össze.
Azt szokták mondani a színházi szakemberek, akikkel így néha beszélgetek, hogy nem is biztos, hogy a premiért, vagy az első egy-két előadást érdemes megnézni, hanem mondjuk a 10-et, 15-et, 20-at, mert addigra összeáll. Hol jártok most, és hogy te megnézded-e mindegyiket, vagy te is kivársz, és megvárod, míg eljutunk odáig, hogy na összeálljon?
Hát nem nézem most meg mindegyiket, mert én is játszom, és meg egy csöppet pihenni is kéne, tehát egy kell egy pár napig nem hallani a Pinocchióról. No, tehát de azért igen, bemegyek. Néhány előadásonként biztos, hogy ott vagyok.
Azt tudják az zenészek, hogy te ott vagy? Ott tudniuk kell?
Hogyne. Ja, nem kell tudniuk, de tudják. Én nem bujkálok, hogy na és akkor utána előadás után lecsapok, hogy ez nem volt jó. Nem. Hát, ez azért ez egy együttműködés. Tudod? Tehát ez ha ez úgy lenne, hogy én nem szólok, csak valahol ott leskezök, akkor ez egy ilyen külön,
nem revizor külön, vagy, hanem
külön működés lenne, de ez egy együttműködés. És én is úgy gondolom, hogy van egy ilyen színházi legenda, amiben nem vagyok biztos, hogy pontosan mondom-e, de Én azt hallottam még fiatal koromban a Vígben, hogy valaha az úri kritikusok nem jöttek el a tizedik előadás előtt. De akkor még nem volt ilyen őrületes verseny a sajtóban. És hogy ez Angliából származik, ahol kifejezetten nem illett írni egy darabról az első, nem tudom én, 10 nap, 2 hét, nem tudom, hogy ez pontosan hogy van ez a dolog, de van egy ilyen kritikus legenda, hogy mikor jön el. Ez ma már teljes mértékben lejárt, hiszen hogyha az első nap nem adsz hírt valamiről, akkor az meg már nem hír.
Hát igen, mert a kritikusnak ott kell lenni már az első eladás előtt is, hogy mert a színháznak meg a darabnak viszont szüksége van a hírverésre.
Ez igen, hát ez a kritika az egyébként, na, én azt gondolom, hogy mégiscsak egy szakmai dolog, tehát nem olyan sokan olvasnak kritikát, akkor sem, hogyha nagy példányszámú labban írja valaki, mert az emberek általában azt gondolják, hogy ha elég kíváncsi vagyok, akkor megnézem, és majd eldöntöm, hogy nekem tetszik. De a kritika egy iránytű. Szóval azt érdemes magunkkal vinni, hogyha hajózunk.
Van még egy körünk, és akkor tényleg a koncertről egy pár mondatot beszéljünk. Jó, vagy a koncertekről, amik még szeptember végén, október elején voltak. Benne vagy? Presser Gáborral beszélgetünk, és azért tartottam fontosnak, hogy visszatérjünk ezekre a koncertekre, mert talán a hallgató is emlékszik rá, hogy a koncertek előtte itt voltál, beszélgettünk, és elmondtad, hogy milyennek tervezed. Nekem a pénteki napon volt szerencsém ott lenni, és ez volt az úgynevezett főpróba, amit aztán két koncert követett, a szombati meg a vasárnapi. És egy barátommal mentem el, aki nem szakmabeli, tehát nem zenész. És hát mind a ketten tátott szájjal néztük, ő azért, mert le volt nyűgözve egyáltalán a felhozattal, a színpad mérete, a színpad miensége miatt, ugye egy körszínpad volt, vagy a csarnok közepén volt a színpad, ami ráadásul duplán forgott, a közepe is forgott meg, még és ráadásul körbe is jártátok, az egész fantasztikus volt, meg a sztárparádé. Nekem meg azért volt leesve az állam, mert azt gondolom, hogy ilyen technikai bravúrt én még magyar színpadon nem láttam. Mert hogy itt tényleg az volt, hogy adott esetben a táncosokkal, a vokalistákkal, a zenészekkel, akár egyszerre 50 csatornának is, de lehet, hogy jóval többnek is egyszerre kellett szólnia, és amennyire én ezt meg tudom harapítani, szólt minden. Nem volt semmi túl hangos, nem volt semmi túl halk. Ezt hogy tudott te elérni? Hogy tudsz te ennyi mindent elérni, hogy ez is működjön, és a csarnok bármely pontjában?
Hát először is rengeteget próbáltunk, és nagyon-nagyon sok közös fejtörésünk volt. A hang ügyekért legfőbb felelős a Bácskai Gábor, a Mazsika, aki már augusztus végén már kész, hát ezt most nem is tudom, hogy mondjam, tervel ült velünk a próbán. Tehát nem az volt, tudtatok, hogy oda jön majd, és majd behangosítja.
De tudtatok úgy próbálni, mint hogyha, tehát le tudtátok modellezni, hogy egy csarnok közepén vagytok, és forog is a színpad, tehát egy hónap előtt ennek már állnia kellett?
A forgószínpadot kibéreltük, és ugye azt úgy kell elképzelni, hogyha valaki nem tudott, hogy azért ez nem egy ilyen show színpad volt, de ugye attól, hogy a csarnok közepére kerültünk, és nekem ez volt a mániám, hogy így mindenkihez egész közel tudok kerülni, és nem az van, amit egyébként szintén nagyon jó, hogyha az arénában oda megy a színpadra, ahol normálisan van, csak akkor van egy olyan érzés, hogy nem látod a terem végét, és hogyha a terem végét én nem látom, akkor ők sem látnak igazán engem, hanem megy a nagy kivetítőkön a tévézés. Igen. És akkor nekem ez ott a gogyóm, hogy én beülök az emberek közé, mert én mindig úgy szerettem volna.
Ez jó ötlet, csak
ha már ez már gyakorlatilag valamelyik utolsó koncertek voltak, tehát nyilvánvaló, hogy akkor már azt gondoltam, hogy nekem legyen ez egy ilyen jutalomjáték. Szóval ami a technikai megvalósítást illeti, az azon múlott, hogy én kitartottam az a csapat mellett, akivel együtt dolgozom 11 néhány éve, akikben én bízom, hogy hogyan hangosítanak, és akiknek a munkájától én el vagyok ámulva, és az odaadásától, és az odafigyelésétől, és attól a fajta együttműködéstől, amit a legközelebbi zenészeidtől elvárhatsz, ugyanazt kaptam meg tőlük is. És ezért volt az, hogy nem csak te, hanem mások is azt mondták, hogy itt egy perfekt hangzás volt, mert minden dalt, ehhez hozzájárultak a zenészek is, nem tudsz perfekt hangzást csinálni, hogyha nem mindenki csodálatosan
igen,
játszik.
Igen, csak miközben forog a színpad, tehát egy pillanatban még hozzám közel van a dob, mert mondjuk én ott ülök, de aztán elkezd forogni, és aztán egy 20 méterrel arrébb kerül tőlem, de én mégis ugyanúgy hallom, azt gondolom, hogy az technikai bravúr. És azt, hogy közben nem gerjed be semmi, tehát hogy nem kerül közelebb az egyik hangfalhoz a nem tudom melyik mikrofon, nem tekeredik rá egy kábel se semmire, mert hiába forog a színpad bárhova.
Ez őrületes meló hát volt a részükről, tehát ez egy nagyon komoly modellezés volt, most én ezt nem tudom jól elmondani.
És mindeközben
megérdemelnék ők, hogy én ezt jól elmondjam, de nem tudom jól elmondani technikailag. És igen, és az egy nagyon komoly meló volt, hogy forog a színpad két irányba, és nem azért forgott a színpad, hogy hú, mekkora show lesz ebből, mert az egyáltalán nem volt olyan nagyon látványos, viszont egyszer csak ott volt előtted valaki, aki addig tőled távol volt. És ezért volt ennek az egész. Ez az egész arról szólt, hogy mi ott akarunk lenni köztetek. És de például az, hogy ez, én nem tudom, 100 és 200 csatorna között volt az, amit a mazsiek ott kézben tartottak, és például nem tudom megmondani, hogy mondjuk egy ilyen köteg kábel, mondjuk nem tudom, 80 kábel vagy valamennyi.
Most Presser Gábor mutatja, hogy nagyjából hogy tudná körbefogni ezt a sok kábelt, mint egy ilyen terebélyesebb fát.
Egy kövérebb fatörzs mérete, hogy ott egyetlen egy se tekeredjen föl, amikor forog a színpad, meg ehhez hasonlók. Hát ez csodálatos melót végeztek az én kollégáim, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és csak remélni tudom, hogy ők is olyan jó érzéssel gondolnak rám, mint én ő rájuk.
És nyilván beszélhetünk volna arról is, hogy milyen fantasztikus dalok voltak, azokat milyen fantasztikusan adtátok elő, és hogy milyen megható pillanatok voltak a színpadon, de én most próbáltam egy kicsit másfelől közelíteni, mert gondolom az, amit a közönség elmondott, az nagyjából tényleg erről szólt, nem? Hogy jó volt az egész, jó dalokat választottál. De engem most megfogott ez az félmondat, amit az előbb mondtál, hogy az egyik utolsó, vagy az utolsó koncertek egyike volt? Ezt mondtad az imént? Jól hallottam?
Hát, hogy logikus, hogy 75 éves korod, 75 elmúltál, akkor nem hogy mondjam, az már nem a pályát kezdete.
Én azért még gondolom, hogy még egy koncert, egy csomó koncert még lehet benned.
Jó, hát én aztán benne lennék. De mondjuk egy ilyen koncertet összehozni, én azt gondolom, hogy most éppen szervezzük, hogy megint együtt legyen mindenki januárban, akik játszottak, dolgoztak a koncerten, és csinálunk egy ilyen nagy zsúrt, ahol együtt lennénk. De azt gondolom, hogy még egyszer egy ekkora melót, mint ami ebben volt, ez tényleg egy normális, nagyon rendesen és nagyon jól, és vagy akár fantasztikusan megcsinált koncerthez képest is sokszoros túlmunka volt. És ilyet már nem hiszem, hogy neki látnék. Nagyon hát szívesen csinálnám a meg a... Hát én nagyon szívesen csinálnám meg, ugyanilyen komolyan gondolva, csak lehet, hogy kisebb méretben, de nagyon szívesen csinálnám meg azt, ami eredetileg is a tervem volt, hogy csinálni egy koncertsorozatot, nem tudom én, 2 hétig.
Tehát ahol ezt a koncertet körbevinni?
Nem. Egy helyen. Aha. És 3 naponként megváltozott műsorral. Amit, mit tudom én, ezelőtt 30 évvel... Igen, ezelőtt 30 évvel ilyeneket csinált a Clapton az Albert Hallban. És én azt gondolom, hogy én abban szívesen benne lennék, hogy 2 hétig mondjuk játszani minden este, és 2-3 naponta változtatni, más műsorokat
én
játszani, mert nagyon nehéz volt.
Hogy ez jó ötlet, csináld.
Én még benne lennék. Nagyon nehéz volt összerakni. Ez onnan van, hogy lehetetlen összerakni 55 év terméséből, lehetetlen összerakni egy koncertet úgy, hogy hát nem
vagy
is
nem
tudom,
maradjon ki utolsó, a fele, vagy a 3/4.
Hát igen, az utolsó szűrésen, amikor már azt mondtam, hogy na ezeket most már mindenképp el kell esni, akkor megszámoltam, és kiderült, hogy 36-dal. És akkor már csonkoltam minden oldalról, és hát ugye nem játszhatsz 36-dalt egy koncerttel, nem csinálhatsz 4 és 3/4 órás koncertet, mert az már tényleg az nem teljesen normális.
Hát tudod, hogy a presszó majtaja mindig nyitva áll, amikor már tényleg megszületik ez a 2 héten keresztül egy helyen.
Jó, és a kávé is jó.
Hát akkor gyere, és mesélj erről, mert én, mint közönség, ott lennék, és nem csak 3 naponta.
Hát köszönöm.
És majd a Pinocchiót is, amikor úgy adódik, akkor meg. Sajnos a premierről lemaradtam, de nagyon vágyom rá, hogy lássam. Presser Gábor. Gyere. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és
hát
boldog karácsonyt
kívánok. Hogy itt lehettem, és minden hallgatónak, és nektek is boldog karácsonyt.
Köszönjük.